az biztos, hogy miért van ez az érzés, hogy már mondtam ezt, de nem baj, még egyszer. Hogy az biztos, hogy olyan, én meteorológussal beszélek, nekem van egy meteorológus barátom, a Békéssel, a meteorológiai állomást vezet, ő mondta, olyan nincsen légföldfizikában, hogy jön egy front, ráadásul egy markás front, egy nagyon markás front. Megáll a nyugati határon, másfél-két órát ott áll, amikor semmilyen földrajzi tényező nem gátolja a bejövetelét. Megvárja, amíg pontosan úgy érhet ide, hogy a tűzijáték kezdetére ér. Ilyen nincsen. És pontosan addig tart, ameddig a tűzijáték tart. Délvidéki barátaim, akik árultak ilyen bio lekvárt, meg nem tudom micsodát, Szent Királyon mesélik, körbe mindenhol villámlott és esett, Szent Király semmilyen nem. Miért? Hogy hívják ezt a teremtőt? Szent Király. Fölemelte Szent István a kezét, mert azt mondta, elég volt. Nem csodálom, ha valaki azt mondja, hogy levette Mária kezét volna. Azért vigyázzunk már.
Kétszős volt felhőszakadás, testőn szólnak a Szegeden, Keskenyben, nem csökség.
Igen, és hagyd mondjam meg, hogy se Békés Csabán, hanem van a nevében Békés Csaba. Sem pedig Dombegyházon, ahol 15-én Mária szertartás volt Borgolasszony tiszteletére, szél ennyit nem. Hát képzeljék el, hogy fölhívott valamelyik nap a... Van a Gerecsében egy hely, Gorbatetőnek hívják. A 30-as években volt egy Mária jelenés ott, amit kislányok láttak, és az egyik kislány, a szemtanú kislány, mai napig él. Olyan szinten él és működteti ezt a Gorbatetőt, hogy minden nagybőtkor átéri Jézus Krisztus szenvedéseit, de olyan szinten, hogy orvos által igazoltan a korbácsütések megjelennek a hátán és véreznek. Nem tud hetekig aludni. Döbbenetes. Ő működteti jelen pillanatban ezt a Mária kegyhelyet, ami augusztus 15 óta újra ért. Augusztus 15-én megjelent Szűz Mária Gorbatetőn. Erről egy videófilm készült. Én nagyon szívesen megosztom a jelenlévőkkel, elhozom, levetítjük, megnézhetjük. Nagyon érdemes. Ez a néni val, és mutogat képeket, lefényképezték Szűz Máriát. Ott van a fák között. És állandóan üzeneteket küld. És azt mondja a néni, hogy ez a harmadik legfontosabb szent hely, Mária kegyhely most. Medjugorje, Fatima és Gorbatető. Itt van Budapesttől 60 km-re Tata fölött. Újra működik, és üzeneteket ad. És aki ott van, aki 15-én ott volt a szertartáson, aki nem lát, mert vannak olyanok, akik még nem látnak, nagyon sokan, ők vannak többségben. Nincs vele semmi van. Azok is mit éreztek? Átható rózsaillatot egész éjszaka. Úgy, hogy sehol a hegytetőn, mert ott nem szokott. Rózsa nem nyílt. Döbbenetes, azt hiszem. El lehet menni, mert közel van, még egyszer. Nincs nagy távolság ebben a tönkre csonkított országban. Éppen ezért ezt használjuk ki. Minden egy napon belül elérhetünk. Zarándokoljanak oda. Tata fölött, Gorbatető. Egy valamiről viszont még nem, tehát ez csak három elfélyt. Egy valamiről nem beszéltem. Már én is túl sokat beszéltem, nem keresem egy címmel. Ezt tudom, már a paggából elmegy valamit, akkor képtelenek nem lehet. Egy valamiről még nem beszéltünk, ugyebár. Beszéltünk a szellemi működésről, beszéltünk a lelki működésről, nem beszéltünk a testi működésről. Hát ez a legfontosabb, amit arra számítunk, hogy ez a kárpáti magyarhagyat fel fog támadni. Újból egységes hazaként fog viselkedni, akkor elértünk a testiség működés szinten. Vagyis itt kell föltegyük azt a kérdést, hogy az hogyan működik testileg a kárpáti magyarhagyat. Itt nem lehet látni. Van ennek a cimmer ábrának testisége? Nincsen. Nincs ábrázolva. Vajon miért nincsen? A legegyszerűbb válasz erre az, hogy nyilván azért nincsen, mert még nincs kész a testi. És vajon kin múlik ez a testiség? Hát értelemszerűen rajtunk, akik az eleje és a vége vagyunk ennek a működtetésnek. Viszont a szent helyeknek nagyon pontosan tudunk a testi működéséről. Szó szerint a testi működéséről. Az ember mikrozodiákusán, az emberi világ modellen a testiség hol jelenik meg? Most én nagyon csúnya oszfén dolgokat fog mutatni, föltűröm így a mellényet, és azt mondom, az ökonal alatt, mint tudjuk mestereitől. A Földnek mi az ökonal? Nem az egyenlítő, hanem értelemszerűen az alsó világa, vagyis a Föld felszíne alatti világ. Tudunk a Föld felszíne alatti világról? Nagyon-nagyon sokat tudunk. Az embernél energetikai szempontból mi van az övvonal alatt? Energetikai szempontból. Itt van föltekeredve mindenekelőtt ez a bizonyos kígyó energia. Ezt a föltekeredett kígyó energiát, ez egyébként miért található itt föltekeredve, tudjuk? Az eredeti templomban, az emberi templomban ez tökéletesen működött minden szinten. A bűnbeeséssel, akinek ez nem tetszik, ez a kifejezés, mert találva érzi magát. A aláhanyatlással, az elsötétedéssel, ez az energia visszahúzódott a menedékbe, vagyis az önvonal alá. És itt vár a megújuló feladat. Ez az oka. Vagyis elrejtőzött. Mi? A Föld tekintetében ez a világ. A Föld felszín alatti világ. Hogy jelenik meg ez a kígyó energia föltekeredve? Nagyon egyszerű. Föld alatti alagutak és labirintusok rendszerében és annak mitoszaiban. A hét törpétől kezdve, komolyan mondom, a Minotaurus mitoszon keresztül a magyar népmese hagyomány föld alatti világáig bezárólag. De minden hagyományból lehetne példákat hozni. Azonban a nehézség abban áll, hogy megdöbbentő módon ennek valóságosan is megfelelnek alagútrendszerek és labirintus rendszerek. Kezdjük egy nagyon távoli ponttal. 1968-ban egy magyarországi születésű őstörténetkutató, aki Szombathelytől nem messze, vagy talán magában Szombathelyben született, de mindenképpen Vas megyei volt, elindult a magyar őstörténet felkutatására egy egészen furcsa és meglepő helyre, Dél-Amerikába. Eljutott az egyenlítőhöz, Ecuadorba. Ezt a kutatót úgy hívják, hogy Móricz János. Spanyol változatában Juan Móricz. Ez a Móricz János magyar kutató hosszú idő múlva, nem azonnal, ismeretségbe keveredett az ecuadori őserdő Ibaró törzsével. És ennek a Ibaró törzsnek is volt két titkos törzse, belső törzse. Már a nevük nagyon érdekes. Az egyiket úgy hívták, ezek indiánok, úgy hívták, hogy vörös. Nem magyarra fordítva, hanem ahogy mondom, vörös. A másik törzset pedig úgy hívták, hogy Béla. Nem magyarra fordítva, kiejtés szerint Béla. Három nap alatt el tudott velük beszélgetni magyar nyelven. Három nap alatt. És barátság szövődött köztük, hát ez önmagában megalapoz már egy barátságot. És elmondta ez a két törzs Móricz Jánosnak, hogy azért vannak az ecuadori őserdőben, mert egy alagútrendszert őriznek. Ez az alagútrendszer több száz kilométer hosszú, és az Andok alatt húzódik. Móricz János megtervezett egy hatalmas expedíciót. Segítséget kapott Perútól, Ecuadortól, állami szinten. A hadsereg segítette az expedíciót. És 1968-ban és 69-ben leereszkedtek az Andok alatt elhelyezkedő alagútrendszerbe. már a hatalmas bejáratnál, amit ez a két törzs őrzött, és azt mondta Móricz Jánosnak, hogy azért törzik, mert itt az emberiség özönvíz előtti hagyatéka van, vagyis a Krisztus előtt 12 ezer évvel azt megelőző szellemi hagyaték van tárgyi formában is. Tehát leereszkedtek az alagútba, látták, hogy igazat mondott a két törzs. Ugyanis a guánó réteg fölött voltak a csekkövek. Tehát legalább 100 000 éve építették ezt az alagútrendszert. Hatalmas, hatalmas termekben találták magukat. Az egyik teremben több 10 000 példányos, aranylemezre rovásírással rót könyvtár volt található. A másik teremben találtak egy kristály koponyát. Hegyi kristályból készült koponyát, amelynek a kialakítása molekuláris finomságú volt, és ma csak a nagyon finom lézerekkel lehet lecsiszolni ezt a kristályt. Ez utóbbit Erich Däniken nevű nemzetközi szélhámos és szabadkőműves spekulátor a köztudatba repítette, beperelte a Móricz, mert ezt ő találta, közöttük volt egyébként egy nagy per, helyreigazítás is volt ebből, tehát annyi gerincesség azért volt ebben a szélhámosban, hogy utólag leírta, hogy ezt Móricz Jánosnak köszönhető. Az ember, amikor idáig jut, azt mondja, na persze, hát azért sok mindent beveszünk, ezt. Na most abban a szerencsében van részünk, hogy a Móricz hagyaték egy részét elhoztam, Kecskemétre. Szeretettel megosztom önökkel, abban a reményben, hogy vissza is ér, ha például. De én tudom, hogy vissza fog érni. Hogy került ez Békés Csaba? Hát ennek van egy története. Van egy története, élt Békés Csabán egy Pataki László nevű rovásírás kutató. Ez a Pataki László nevű rovásírás kutató olyan jelentős rovásírás kutató volt, hogy a Debreceni Miklós után, meg a Forrai Sándor bácsi után ő Magyarország harmadik legjelentősebb rovásírás kutatója. Hogy mi mégse tudunk róla, ennek az az ok, hogy szépen elhallgatták a munkásságát. Ő volt az első, aki a Nagyszentmiklósi aranykincsnek a rovás feliratait összefüggésében elolvasta. Tehát az összeset egyszerre. Nem csak azt az egyet, amit Debreceni Miklós fejtett, hanem az összeset. De ő volt az, aki a Nagyszéksósi pusztában talált aranykincs rovás feliratát megfejtette. És lehetne sorolni, sorolni és sorolni, amiket fejtett meg. Ez a Pataki László 1968-69-ben publikálta az első jelentős rovás megfejtéseit, és ennek nyomán került kapcsolatba Móricz Jánossal, aki a teljes hagyatékát elküldte Pataki Lászlónak Békés Csabára. Na ebből szemezgettem én keveset, amikor eljöttem a Kecskemétre, csak azért, hogy lássák, hogy ez a föld alatti alagútrendszer, ez a föld alatti világ, ez bizony létezik. És mielőtt körbeadnám ezeket a fényképes tanulságokat, előtte gyorsan elmondom, hogy volt egy Sashegyi Sándor magyar kutató, aki a Pilisben ugyanilyen alagútrendszereket talált. Az egyik ilyen bejárat a vadállókövek alatt van, nem mondom meg melyik alatt. Nagy számtagyal sem, ugye, ha akarja. Ott talált egy agyaghadsereget, mert nem csak Kínában van agyaghadsereg, és egy világító sírkövet. Úgy megijedt, hogy ki is jött. Dombegyháza határában, 2 évvel ezelőtt karácsonykor, a hármas halom beszakadt, mert a környékét szántották. Egy alagút került elő, amely alagútról azt állították később a helyiek, nagyon bölcsen, hogy az onnan 60-70 kilométerre fekvő aradi vár alagútrendszeréhez kapcsolódik. Magyar Bánhegyesen, Dombegyházától körülbelül 20 kilométerre, a 60-as évek elején beszakadt a föld mélyszántáskor, úgyhogy beesett az egész gép. Egy alagút rendszert találtak, ami el is ágazik, és a fő alagút az a kondorosi, onnan 80 kilométerre lévő kondorosi csárda alá vezet. A másik ága pedig minden valószínűség szerint elmegy egészen Marosvárig a hajdani ajtót hoztam ki, Makóval szemben a Maros partján. És szép lassan kiderül, hogy az egész ország alagútrendszerekkel van alábástyázva. Szépen kiderül. Debrecenben a debreceni katonai repülőtér hangárjait ilyen alagutakból alakították ki. 1944-ben beszakadt a főpályája a nagypályaudvar alatt. Nem alatta a főtér, ami előtte van a nagypályaudvar előttér, beszakadt. Lementek a katonák, és napok múlva jöttek vissza. Olyan kiterjedt alagútrendszert találtak. Hogy mennyire igaz ez, amiről beszélek, a következő történetet még elmondom. Évekkel ezelőtt a Békéscsabai Reiki Klubban erről egy előadást tartottam. Ez nagyon hosszú ideig tartott, fél egy-egy óra volt, mikor befejeztem az előadást. Fél egy-egy, péntekről szombatra virradó, ha jól emlékszem. Lehet, hogy erre mondjuk nem jön, nincs is jelentős. Befejeztem az előadást, hazamentem a barátaimmal. Másnap délelőtt 9 órakor a barátom csenget az ajtó. Kinyitom, látom, teljesen kétségbe van esik. Behívom, leültem. Mi a baj? Következő mondják, ne felejtsék el, fél egyekkor volt vége az előadást. Ma reggel 8 órakor, tehát egy órával ezelőtt, két úriember csengetett be a lakásra. Fölmutatták az igazolványt. Nemzetbiztonsági hivatal. Egyetlen egy kérdésük volt. Honnan tudnak maguk az alagútrendszerek? Erre a barátom, mert rendkívül vicces ember, a könyvespoltról leszette Benedekelek magyar mesés mondavilágát, oda vágta az asztal, és azt mondta, innen, olvassa el, mert tényleg vannak alagútrendszerek a Benedekelek magyar mesés. De ezek tudták, hogy a radiesztézia kitűnő alkalom arra, a fázás méréshez ezeket az alagutakat meg lehessen találni. Hát, egyébként ezek használják valamire ezeket az alagutakat. A Pilisi Parkerdő gazdaság vezetője szokta volt állítólag mondani, ennek nem voltam föltanulja, hogy látja, hogy emberek be, kocsikból pakolnak ki, kocsikba pakolnak be, elmennek, megint visszajönnek, egyszerűen használják ezeket. Alagútrendszereket. Még egy adalék, Magda Marinkó, nem tudom ismerősen. Magda Marinkó elvtárs Szerbiából a bíróság előtt lépten nyomon ezt hallotta, amikor megkérdezték, hogyan jött át az ország határa. Válasz, alagúton. Nem hitték el neki a bíróság. Na most Magda Marinkó, és ez sajnos ez így igaz, hogy mondom. Cellájában a következő féltitkos vallomást tette. Ő nem bűnöző, hanem terrorista. Mégpedig a második bizánc terror szervezetnek dolgozott. Na ez az, amit nem kommentálok, mert aki a magyar szemkormányutatást ismeri, tudja, hogy pontosan ennek a bizánci birodalom rekonstrukciónak az érdekében cserélték a szomász képeket a jelenekre. Tehát ne felejtsük el, működik ma is a második bizánci program. És itt vannak a ügynökei és a terroristái Magyarországon. És a hagyjuk lépés fogunk. És ehhez kell a Szent Korona. Az a Szent Korona, amely január 1-én 2000-ben hogy vonult be a parlamentbe? Hát igen, mondják itt, én szépítek rajta egy pici szalonképessé teszem háttal, fenékkel, ugye? De nem ez a lényeg, hanem hogy Dukász Mihállyal vonult be a parlamentbe. Hát itt folyik a játék. Folyik a, és ne felejtsd el a Fidesz szintet. És hogy történt az elhelyezése a vitrínben? Alávágtak karddal. Ez valakinek ismerős? A magyar Szent Koronának alávágni karddal, ez nem magába botrány. Ez már ez harcot jelentett. Itt a magyarságnak le van szúrva. Érthető? Kezdődik a harc. Kezdődik a ketté választás. Innentől fogva harcolni fogtok. Kedves magyar. Egyéb iránt pedig nézzék már meg a skót ritusú szabadkövőbesség. Jelképes mozdulat. Pontosan ez, mint az ábrázolásban. Korona alatt a kardot. Pontosan lett. És jelképes az időpont. Január 1. Hát ennyit erről, és akkor ígéretem ezt ilyen, amire azt fogják gondolni. Pár dolgot hoztam, kezdjük talán. Na hát ezek azért nagyon nagy művelődés történeti értékek, úgyhogy fejvesztés terhelem. Nem lehet lerakni, mert az csak fóliát tud átvilágítani, ahol epidiaszkók kéne. Az meg olyan ózsdi szerkörök már sehol nincsen. Régi iskolában lett talán egyébként érdemény, de az már ilyen kultúrtörténeti kincsel, és olyan hangja van, képzelj el, mint egy nem tudom, ilyen traktor. Ez az első ekvádori újság, amely hírt adott Móricz János felfedezéséről, mint látják 1969-es, ezt onnan lehet tudni, hogy itt van ez a három szép fiú, akik a holdra beszálltak. Kinyitom a tanulmánynál, kinyitom a cikkecskénél, természetesen képek is vannak, remélem megtalálom. Aki tud spanyolul, el is olvashatja.
Kamerának meg lehet
mutatni. Mindent lehet. Hát oda is fog érni a kamerához. Itt kezdődik a cikk, azt mondja, hogy Cueva de los Taos, ez a magyarul a táltosok barlangja, egy föld alatti világ bejárata, itt látszik meg, hogy ez a bejárat. Ereszkedik le kötélárcson az jó ember. Itt is a bejárat, közelről. Ott vannak a jelek, írásjelek, itt vannak ezek a bizonyos embermagasságú, a guánó fölött elhelyezkedő cseppkövek. Itt van a Móricz expedíciónak a pecsétje, spanyol és magyar nyelven. Itt van Móricz János portréja, jelenet a táborból. Na jó, adom követ. Itt könnyű, látszik, hogy faragott követ alkották a rövizszalat. Nem természetes képződő. Ez nem természetes képződmény. Adom körbe. És itt már Marvel. Ó, ez CD-re van már, látnak belőle, hogy azért nagyon vigyázzanak rá. Móricz János levele saját aláírással. És itt már, de ez a hagyatékban volt már ilyen fosztottán. Nem adjuk körbe. Azt mondták, ide ki lehet majd jönni előadást, még el lehet olvasni, mint gépelt le Padaki László. Leírja részletesen az alagút rendszert és a... Ez is egy levél. Ez is egy levél, szintén Móricz Jánostól, szintén aláírva a pecsételre. Ezeket itt meg lehet nézni. Volt egy sajtótájékoztató, amire Móricz János megjelentette a kutatásainak az eredményeket. Nagyon érdekes a cím, El Origen Americano, Egyetőjelől az Európához, vagyis az európai népek amerikai eredete. Ez volt vele a baj, mert ő teljesen megreformálta volna a magyar őstörténetet, sőt az egész föld őstörténetét. Majd elmondom, hogy járt egyébként, mert ismerjük a történetét. Ugye tudják, hogy sajnos halott. Meggyilkolták. Ő az, Móricz János. És itt le van írva, hogy mi az, amit talált. Képeket is közöl, adom körbe. Jó? Tehát ez a sajtótájékoztatóra jelent meg, arra a sajtótájékoztatóra, amiről aztán egyetlen egy sajtó sem igazán nem publikált, semmit nem reagált. Viszont a magyar sajtóban megjelent, egészen furcsa. Valami oknál fogva, a magyar őstörténet egyik jeles periódikájában, a Magyar Ifjúság című újságban, persze érzelődve mondtam, hogy ez a magyar őstörténet hiteles forrása. Móricz 1969 expedíció, 10 000 éves kultúra az andok mélyén. 1970 megkereshetik a könyvtárban, mert ott van fönt a dátum, hogy melyik lapszám. Látható módon egyébként abból az újságból vették ki a cikket, a fordítást, mert én azt lefordítottam, tehát gyakorlatilag annak a rövid összefoglalója. Én azért körbeadom, hogy aki spanyolul nem olvas, az olvassál magyarul. Előkerült Móricz János kutatásai nyomán egy oklevél a Habsburgok spanyol könyvtárából 1729-ből, aminek itt látható a reprint kiadás, ezt Móricz János adta ki, amelyben már mint ez az oklevél, illetve ez nem az oklevél, ez egy kis krónika, voltak éppen az indiánokról végig úgy beszél, mint akik szkíták, és a szkíta nép Amerikában maradt része. Ők az indiánok. Ezt el lehet olvasgatni, ez egy spanyol nyelvű dokumentum,
ott van mellette a magyarázat, és nagyon érdekes kis kiadvány. Ezt az Ecuador Katonai Intézet adta ki egyébként. Ennek alátámasztására az internetről leszedhető egy bizonyos dr. Simon Péter kutatónak ősi magyar nyomok Észak-Amerika-Indián földön című tanulmánya. Amikor ő Kanadában volt, volt egy bejáró nőjük, aki indián volt. És egy alkalommal el akartak menni hétvégén kirándulni, és beszélgettek, hogy akkor mi legyen a kulcssal. Egyszer ez az amerikai indián nő megszólalt nekik, angolul beszélgettek, hogy nyugodtan adják csak itt a kulcsot. És visszakérdeztek, hogy azt, érted, hogy magyarul beszél. Mondta az indián nő, hogy bizony sok mindent megért a magyar nyelvből, és elkezdte kutatni ezt a kapcsolatot, és kiderült, hogy a kanadai indiánoknak például van egy olyan dala, népdala, amit olyankor énekelnek, amikor a törzsfőnök tűz köré ülteti a rábízott lelkeket, és ez az ének így hangzik, hogy megrakhatjuk tüzet. Pentaton dala. Ezt írja le ebben a tanulmányban, ezt is körbeadod, ezt lehet az internetről hívni, itt van az, hogy hol, milyen címmel lehet. És mi van még a tarsolyom? Olyan vagyok, mint a Mikulás, pedig mi csak a Skorpió halálhoz járunk. Móricz János megtalált ebben a bizonyos levéltárban az erőszakos nyelvcsere előtt följegyzett indián szavakat és földrajzi neveket. És ezeket itt szépen egy listán közreadja. Hát egészen megdöbbentő. Csak a földrajzi nevekből néhányat hagy sorolja fel, ami Ecuadorban található ősi, törzsi neve a különféle területeknek. Na, hol is kezdjem? Mindjárt mondom. Csak néhányat fogok felsorolni, ha sikerül megtalálni. Tata, Tisza, Ung, Szinkota, Tab, Tanya, Máramaros, Buda, Zala, Zalán, Nafia, Moson, Mura. Adok között. Nincs több. Ez már nem ide tartja. Na! Persze ezt a két hollós könyvesbolt ki fogja adni hamarosan. Az összes, tehát a teljes Móricz hagyatékat meg fog jelenni szépen, megvásárolható majd a szerkesztett változatban megvásárolható a két hollós könyvesboltban. Most megnézem. Hát Jánosra bízom, tehát én most elkezdhetek egy új előadást, vagy pedig itt befejezzük ezt a mostat, és akkor már kezdjük új
előadást. Mondtál, hogy kezdett, vagy vannak, vagy voltak jelen kéven és földön, amikor azt beszélni.
Bocsánat, a legfontosabb jelet, így van, elfelejtettem. Köszönöm szépen. Egyébként ellene szól az új előadás megkezdésnek, hogy annak az anyag a diapozitívon van. És nem, most nem tudom, igen, diapozitívon. Hogy elég tetemes diapozitívon van. Akkor azt a másik helyen fogjuk. Na akkor ezt a két jelenséget még megosztanám önökkel. Nem lesz már hosszú. Az egyik, Borba hegyről hívtak föl egy 3 hetet. Hogy naplementekor teljesen megmagyarázhatatlan módon egy függőleges szivárvány volt látható az égbolton. Ez valami egészen döbbenetes. Erre rá egy nappal saját szememmel láttam. Egyébként észre nem vettem volna, nem hívt fel az édesapám, azzal a kísérő szöveggel, hogy utam, menj már ki az udvarra, mert a délkeleti égbolton egy természeti jelenséget fogsz látni. Folytatta, értek, mert akkor a hideg végig jutottam, hogy elkezdtem mondani, hogy mit lát, majd mindjárt mondom. Kimentem, 10 percig látszott, én 10 percig gyönyörögöttem benne. Pontosan Dombegyház irányába, az égbolton, naplementekor. Teljesen egyforma hosszúság. Tehát kondenszcsíkokról nem lehet beszélni. Teljesen párhuzamos. Teljesen egyforma hosszúságú, 7 darab vörös csík látszott. Vagyis az Árpád sámos között. Most ilyen nincsen. Teljesen egyforma hosszúak, teljesen fáradalmasak is, ráadásul 7 darab van meg. Dombegyháza fölött. Én ekkor tudtam meg igazán, tényleg jönnek az ősök. volt a jelenti. Hát azt nem, az ezért nem tudja betiltani, hanem az égen. Mert a földi zászlót be tudja tiltani, de az égi zászlót. No, hát én ezzel a szakrális földrajz témakörére befejezetnek tekinteném.